kamasz sorokban a kamaszkor végéről beszélünk. Mostanában, amikor a gyerek kirepül az otthoni fészekből, a szülők magukra maradnak, mi lesz az ő kapcsolatukkal, házasságukkal? Szükségszerű-e az, hogy a gyerekek nevelésének évtizedei alatt egymásról elfeledkezzenek, elidegenedjenek egymástól? Köszönti a kedves hallgatókat a két műsorvezető,
Rubovszkiné Bodó Mária
és Lukovics Milán. Az elmúlt alkalommal főleg arról beszélgettünk, hogy miért is bomlik föl sok-sok házasság, hol követik el a hibát már a kapcsolatnak az építésekor a házasság előtti időszakban, és hát ennek az egyik fő összetevője az, hogy amikor ismerkedni kéne, amikor a szeretet gesztusainak hát ezerféle apró útját, módját kialakítani fiatalok között, akkor nem ezzel vannak elfoglalva, hanem már úgy csinálnak, mint a házasságot kötöttek volna, noha még nem. És noha azt, hogy házasságban éljenek, azt még lenne idejük bőven gyakorolni, azt, amit előtte meg kell tenni a kapcsolat fölépítését, azt sok esetben viszont elhanyagolják. Az a kérdésem, hogy hát így a iskolai szituációkat tekintve, diákjaidat ismerve, van-e valami olyan jó történet, esetleg szülői gyakorlat, ami arra utal, hogy néha azért egy szülő, ez a jó példa, hogy elejét tudja venni annak, hogy a gyerek ilyen helyzetekbe belesétáljon, vagy esetleg hát nyilván vannak olyan rossz szülői gyakorlatok is, amikor voltak éppen a szülők segítik hozzá a gyereket, hogy nagyon fiatalon, nagyon korán egy kapcsolat időszámítását tekintve, nagyon korán, hát időszakosan vagy akár tartósan egy házasságon kívüli együttélés alakuljon ki, ami nem segíti elő a kapcsolatnak az elmélyülését és a kibontakozását.
Igen, sokszor ez a téma szemmel láthatóan nagyon emészti a szülőket, nem is mindig feltétlenül azzal a gyerekükkel, mondjuk, aki az osztályomba jár, de vannak idősebb gyerekeik, és akkor előkerül ez a téma. Az a szülő, aki azt kitűzi magának, hogy az én gyerekem ugyan nem fog összeköltözni házassága előtt a kedvesével, az küzd vele, amikor azt látja, hogy hát úgy mennek előre az események, és e felé mutatnak. Még azt így mondanám, hogy szerintem nem feltétlenül azzal kezdődik, hogy akkor bejelenti a gyermekem, hazajön, és azt mondja, hogy hát Júcival együtt jártunk, most holnaptól már ott lakom, vagy ilyesmi, hanem feltételezem, hogy az a gyakorlat alakul ki, hogy amikor ők elmennek nyaralni, vagy sátrazni, vagy elmennek bárhova ketten, akkor az úgy elfogadottá válik, és nem kérdőjelezi meg senki, hogy hát ők úgy ketten egy szobába fognak lakni, akár egy nyaraláson, akár egy táborban. Szerintem már ezek az lépések, amik ijesztőek, vagy hát ezek, amik úgy legalább megkérdőjelezhetné a szülő, hiszen nem feltétlenül tud beleszólni, hogy mégis ez hogy lesz, vagy hogy van így. Egy ilyen történetet hallottam egyszer, hogy egy év együttjárás után a fiú azt látta, hogy a szerelme egy egész hetet egyedül fog tölteni a lakásban, ahol a családjával élt, mert a család elment nyaralni. És akkor ez aranyos volt szerintem, hogy hát a fiú elmondta a szüleinek, hogy akkor most ő át fog költözni a kedveséhez, hiszen egyedül nem lehet, meg nem is szerette, meg fél, meg ő is félti őt. És akkor ez így meghökkent a szülő ezen, és hát arra gondolt, hogy hát felajánlja, hogy hát akkor inkább a kedveset költözzel ide. Igaz, hogy itt most így sokan leszünk egyszerre, de nem baj, akkor egyik szobát kiürítjük, és akkor lesz saját szobája, meg lesz neki fürdőszobát, átengedünk neki. És akkor az egy kedves dolog, hogy valahogy végül is ez megtörtént, és azon a héten ez a kedvese ott lehet, hogy ez egy tömegszállás volt így számára akkor hirtelen, de voltak közös társasjátékok, azt mesélték, tehát hogy egy kicsit úgy átalakult a dolog, és ez aztán többször megismétlődött, tehát egy rendszerré vált, hogy amikor az a kedvese ennek a fiatal srácnak egyedül volt, akkor hát egyszerűen ugye elment a fiú családjához. Ez egy jó példa talán arra, hogy ilyen kicsi dolgokban, ha nem engedjük el, vagy valamit megpróbálunk kitalálni, az lehet, hogy a fiatalnak is segítség. Lehet, hogy a fiatal se gondolja azt, csak úgy ez egy nagy ötlet, hogy én most oda költözöm, hát megvédem a szerelmemet. Szóval van egy ilyen nagy lovagiasság, de azt nem biztos, hogy mögé gondol annak, hogy akkor most ketten leszünk ott egész héten keresztül éjjel-nappal, hogy most akkor mi besodródunk így bele. És éppen ezért ez klassz, hogyha ugye van egy olyan kapcsolat a szülő és gyerek közt, hogy erről valamennyit azért beszélnek, hogy ezeket a dolgokat talán még meg is kérdezik. Ez inkább bejelenteni szoktak a gyermekek, ez való igaz. De hát ha be is jelenti, akkor is, hogyha ott a szülő megakad, és azt mondja, hogy ez nem jó így, ezt ne így csináljátok valami javaslat szintjén, akkor szerintem az lehet, hogy segítség a fiatalnak. Tehát, hogy én nagyon sokszor látom azt, hogy itt a szülő ilyen nagyon felnőttnek kell tekinteni azt a szerelmes párt, és nem látja, hogy ez most még csak egy út, amin azok a fiatalok járnak.
Nagyon fontos ez, amit mondtál, hogy segítséget nyújtani nekik, mert azért az így első hallása valószínűleg egy 17-19-22 éves fiatal számára elég meredek elgondolás, hogy ide jön hozzánk az ő kedvese, az a lány, akkor ő engedje át neki a szobáját, és akkor ő majd egy izolíron aludjon a testvére szobájában, vagy a nappaliban. Egyébként nagyon vagány dolog, hogyha ezt sikerül megcsinálni, és ehhez viszont, hogy ezt az abszurditást, mert ez akármelyik 17 évesnek, ezt most így elmesélnénk az utcán, akkor valószínűleg erre azt mondanám, hogy ez eszelősség, tehát hogy ez marhaság, így ahogy van. Viszont ha ahhoz, hogy ezt tényleg egy fiatal esetleg elfogadja, ahhoz meg a kapcsolat kell a szülő és a gyerek között, tehát az a őszinte, bizalmas kapcsolat, ami viszont hát nem épül föl egy pillanat alatt, hanem hát föl kell építeni, meg kell tartani, és akkor jó esetben talán a szülőnek lesz hozzászólása ahhoz, hogy a gyerek 17 vagy 20 éves korában mit csináljon. Ezért azt gondolom egyébként, hogy nagyon sok fiatal, szavak szintjén nem természetesen, de hát egyébként ő bizonytalan azért ezekben a lépésekben, és ő nem olyan rossz neki az, hogyha ebben értelmes módon kap eligazítást olyanoktól, akiben egyébként azért úgy hozzávetőleg és többé-kevésbé megbízik. Hát a maga a történet az nagyon jól adaptálható szerintem sok egyéb helyzetre is.
Egy másik esetben, amit itt még az előző adásban említettem, aki szintén a osztályomban járó diákkal történt meg, hogy megegyeztek a szülővel, hogy igen, most elmész oda a hosszú hétvégére a nyaralóba a barátnőd családjához, de hogy nem fogtok egy hálószobába aludni. Ezt a szülők is megbeszélték, nem csak a gyermekével az a bizonyos szülő, és aztán egyszerűen a helyzet olyan volt, hogy mégis ez adódott, hogy nektek ott van megágyazva. És akkor azért nehéz bevállalni egy fiatalnak, hogy azt mondani, hogy már pedig én nem fogok a kedvesemmel együtt aludni, mert akkor nyilván impotens vagy ennyire, nem tudom én, buta vagy. Tehát, hogy hirtelen olyan közeg alakul ki egy fiatal mellett, aki kitartana amúgy, hogy azt azért senki nem vállalja, és akkor azt mondja, hogy jaj, persze.
Akkor nem is szeretsz, stb.
Nem szereted eléggé. És akkor sokszor érzem azt, hogy a felnőtt világ okozza azt, hogy a fiatalok ebbe belesodródnak. Mégis, hogyha azt vesszük, hogy itt van egy házaspár, felneveltek mondjuk 4-5 gyermeket, és ott ezek a gyermekek kirepülnek, és ott állnak, talán azt veszik észre, hogy most magunk maradtunk a lakásba. Mi a helyzet? Mi legyen velük, hogyha ilyen idegenként nézik a másik embert?
Hát sajnos ez előfordul. Tehát egy konkrét házaspár lebeg így a szemem előtt, hát idős emberek voltak történetünk idején, talán már nem is élnek, nekem már így nincsenek a látóteremben, de a lényeg, hogy hát felnevelték a gyerekeiket. Tulajdonképpen valószínűleg azt mondták róluk, hogy ilyen mint a család, mint a házaspár, mint a szülők, és tényleg hát összefogva, válvetve mindent meg akartak tenni a gyerekeikért. És akkor aztán az a gyerekek felnőttek, kirepültek, akkor hát hirtelen magukra maradtak egy nagy lakásban, akkor elhatározták, hogy ezt eladják, vesznek maguknak egy kisebbet. A fennmaradó pénzösszeget szétosztották a gyerekei között, tehát hogy tényleg mindent olyan mintaszerűen csináltak, akartak is csinálni, és aztán utána akkor tényleg már ezek a teendők még egy ideig ottan ugye vitték őket előre, és aztán hát egyszer csak akkor ott maradtak a újonnan megvásárolt kis lakásukban kettecskén, és tulajdonképpen akkor döbbentek rá, hogy az elmúlt évtizedekben elég hosszúra nyúlt a számukra ez a gyereknevelés, unokanevelés időszak, és arra döbbentek rá, hogy mindenre volt idejük, meg mindent megbeszéltek, hogy kimegy a szülő értekezletre, meg melyik gyerekkel mi van az iskolában, meg a különböző közösségekben, meg hova menjenek nyaralni, és mindent nagyon jól akartak csinálni, csak egyetlen egy dolgot hagytak figyelmen kívül, hogy mégiscsak ők ketten kötöttek házasságot. Tehát, hogy mindenre volt figyelmük, csak egymásra nem. És elteltek az évtizedek, már a munka se volt, tehát, hogy ilyen nyugdíjas korukra jutottak szegények ebbe a helyzetbe, és úgy néztek akkor hirtelen egymásra, hogy hát ki ez a megőszült, kicsit megöregedett idegen ember. Persze jó emberek voltak alapvetően, meg hűségesek, meg szóval nem kell semmiféle ilyen botrányra gondolni, de hát, hogy mégis olyan valahogy nagyon mélyen érintette ez őket, ez abban nyilvánult meg, hogy hát, hogy az asszony volt végül is az, aki a pohárhoz nyúlt. De nem itta le magát minden nap, nem tudom, sárga földig, de hát azért az üveg alját azt meg kellett nézni. És a szerencsétlen öreg úr, az meg ezzel valahogy még annyira se tudott mit kezdeni. Szóval ilyen nagyon fájó helyzetbe kerültek idős korukra, amikor mindent megpróbáltak jól csinálni, és tényleg minden áldozatot meghoztak a gyerekeikért, meg azt, amit úgy gondolták, hogy most ezt kell tenni, hát azt tették, és mégis valamit figyelmen kívül hagytak. Na most nyilván ez is az előző évtizedekben dőlt el, és alakult ki, tehát, hogy ebben a pillanatban persze lehet nekik tanácsokat adni, hogy most akkor, hát korábban kell figyelni.
Azért, hogyha végig mindent nagyon jól csináltak, meg nagyon próbáltak igyekezni, akkor azért mondjunk valamit, hogy mi az, amit meg lehet mégis javítani. Vagy, tehát azt értem, hogy oda kellett volna jobban egymásra figyelniük, de ugye sok házas pár, én is azt mondom még a mi házasságunkra is a férjemmel, hogy még csak ez sincs meg, hogy mindent jól csináltunk volna, vagy mindent tökéletesen megbeszélnénk. Tehát, hogy van, aki most ezt fájdalomban vagy izgalomban hallgatja, hogy akkor mi lesz az ő házasságából, mert még ezt sem mondhatja el magáról, hogy hát mindent annyira jól csinált volna, tehát hogy érzed, hogy mit tegyen egy házaspár? Persze, hogy megpróbálja a szülőértekezlet szintű dolgokat, meg hogy mi van a gyermekemmel, meg hogy szenved, meg imádkozzunk érte, meg minden ilyesmit megpróbálnak megbeszélni, legyen ez, és tudjuk, hogy ez se sikerül mindig. De mi az, amit elmulaszt az a házaspár, aki ennyire idegenként néz egymásra egyszer majd a kirepülés után?
Hát, hogyha mondjuk visszamegyünk a csecsemőkorba, akkor, amint ugye a szülők, és hát akkor a gyerek még csecsemő, akkor hát biztos, hogy azt olyan idilli állapotnak tartjuk, hogy hát a szüleid téged szeretnek a legjobban, vagy azt a kisbabát szeretik a legjobban. Tehát, hogy valójában az ideális az, hogy egymást szeretik a legjobban, és utána együtt a gyereküket. Tehát, hogy mégis ők kötöttek házasságot, tehát, hogy persze, hogy a gyereknevelés is egy hosszú idő, meg hogyha valaki fiatalon kezdi, akkor úgy tűnhet, hogyha mondjuk 24-5 évesen akár már megszületik az első baba, hogy hát most mire ezek fölnőnek, hát addigra mennyi idő fog eltelni, meg hát szinte olyan végtelennek tűnnek fiatalon ezek az időszakok. Tehát, hogy valójában azért a gyereknevelés az egy fázis, egy hosszú szakasz az életben, vagy egy házasságnak a történetében. Nagyon fontos szakasz, meg sok örömmel bizonyára, meg sok gonddal, meg mindennel, de hogy valahogy ezt így tudni az elején, hogy ez az életünk egy szakasza. És utána azok a gyerekek majd mindent el fognak követni azért, hogy önállóvá váljanak, hogy lerázzák a szüleiket most így életvitelszerűen magukról, és hogy hát ehhez még hozzá is kell őket ugye segíteni. Tehát úgy is szokták nevezni azt a kis babát, aki megszületik, hogy jövevény. Hát jön, aztán egyszer csak majd elmegy. Na hát ezt kell tudni először is. A másik, hogy amikor már egy kapcsolat krízisben van, akkor nagyon nehéz azon gondolkodni, hogy most mit kell csinálni. Kicsit ahhoz szoktam ezt hasonlítani, mint amikor egy autó megcsúszik a jégen, a jeges úton. Tehát akkor azt tanítják, hogy ne nyomd a gázt, ne rángasd a kormányt, hanem hát vedd le lábad a gázról, hát talán a motorfék majd valamit lassít, és amikor azt érzed, hogy a kerék esetleg újra fog, hát akkor nagyon óvatosan próbáld irányba hozni a kocsit, és hát közben reméljük, hogy hát a szalagkorlát segít az úton tartani, meg nem ütközik neki a szembejövőnek, vagy nem borul az árokba. Tehát, hogy magyarán szólva, az, hogy egy krízis időszakban mi történik, az nagy részben akkor dől el, ami a krízist megelőzi. Hogyha akkor, abban az időszakban, amikor béke van, nyugalom van, akkor hát tulajdonképpen az a férj-feleség így fekteti be, tolja bele az energiát, az időt, a figyelmet, a szeretetet, a mindent a kapcsolatukba, akkor lehetséges, hogy az könnyebben átvészeli a kríziseket. Hogyha a krízis időszak, mondjuk akár az életközepi krízis, tehát ez a 40 és 50 közötti időszakban, hát egy olyan kapcsolatot talál el, amelyik már egy kicsit kihűlt, már megunták, már azért egy kicsit elhidegültek egymástól, nyilván sokkal könnyebben fut zátonyra, mint hát egy erős kapcsolat. Gyakorlatilag azt lehet azért mondani, hogy az nagyon jó dolog, hogyha egy házaspárnak azért rendszeresen van ideje egymásra. Ugye a kamas sarok, hát mindenki hétfőn vagyunk adásban, tehát, hogy mondjuk egy hétfő estét, akkor az a házas pár az kinevez, hogy ez a mi esténk. És akkor, nem tudom, gyújtsanak meg egy gyertyát, vagy bontsanak ki egy palack bort, főzzenek egy jó vacsorát, és teremtsenek arra időt, hogy az aktualitásokon túl hát el tudjanak arról beszélgetni, hogy hát hogy érzed magad, hogy vagy, mivel küzdesz a munkahelyeden, mit olvasol, mi aggaszt. Tehát, hogy egyszerűen hát ahogy egy normális beszélget leszoktunk folytatni. Na most, hogyha erről elfeledkezünk, esetleg együtt imádkozzanak meg. Szóval sok jó tanácsot lehet ehhez adni, de az a lényeg, hogy nyilván ez borzasztó nehéz akkor, amikor éppen az a csecsemő 3 hetes. Tehát lehet, hogy ezt akkor nem lehet éppen egy bizonyos ideig kivitelezni, de egy idő után valahogy ügyesen lehet. Akkor várjuk meg azt, amíg az a gyerek elalszik. Jó, hát persze utána 2 óra múlva fölébred, de hát akkor az a 2 óra az legyen, vagy idővel akkor nem tudom, oda lehet hívni valakit, aki vigyáz a gyerekre, vagy elmenni egy étterembe. Szóval sok mindent ki lehet találni. Az a lényeg, hogy én ezt általában akkor szoktam így elmondani fiataloknak, amikor még hát házasságkötés előtt vannak, vagyis egyes oktatáson. És akkor volt egyszer egy pár, hát együtt is éltek, jó, hát ez nem mindig pozitív körülmény, de mindegy. És akkor itt, amikor ide jutottam, akkor így nagyon bólogattak, hogy hát igen, igen, ez tényleg nagyon nehéz, hát ők még összesen házasodtak, még gyerekük sincsen, de már most nem tudják ezt gyakorlatilag megvalósítani. És akkor nagyon rossz érzés fogott el. És el is váltak egyébként egy pár évvel később. Tehát, hogy biztos, hogy ez nehéz, de akkor érdemes már elkezdeni, amikor még ez egy picit talán mesterkeltnek tűnik. Tehát, hogy amikor még összeházasodtak.
Amikor még úgy könnyedén megy.
Nincs gyerek, több estét töltenek együtt. Nem baj, nevezzék ki az estét, hogy a hétfő az a mi esténk. Az a mi kapcsolatunk, és akkor csak akkor szervezünk arra programot, ha előzetesen egyeztettük, vagy áttettük a közös esténket másra, vagy adják meg ennek valahogy egy kicsit a módját, mondom, gyújtsanak meg egy szál gyertyát, vagy valamit. Tehát szoktassuk hozzá magunkat ahhoz, amikor még ez könnyű, hogy egymásra úgy kell időt szentelni, hogy ott nyugodtan legyen idő beszélgetni, kibeszélni magunkat, érdeklődni a másik iránt.
Ahova mi jegyes oktatásra jártunk, ott ugye ez a heti egyest volt a szlogen, és a honlapra is ez volt a belépés. Azt fűzték még hozzá számunkra, hogy heti egy este, havi egy hétvége és évi egy hét az, amit csak egymásra figyelve töltsünk el. Hát ezt nem tudom, bárkit biztatok ezzel, de ez nekünk nem sikerült így, ilyen formán. Inkább csak az a gondolat maradt meg, hogy ide mindig meg kell próbálni valahogy visszakanyarodni, mert ezt az ember néha egyszerűen pontosan az te általad is említett nehézségek miatt egyszerűen úgy elvész és lehetetlen megvalósítani.
Jó, de hogyha ebből valami töredék sikerül, az is több, mint a semmi. Tehát, hogy nyilván az eszményeket azért tűzzük ki, mert tudjuk, hogy azok az eszmények, ha leszállítjuk őket, akkor végünk, és hogyha ott vannak az eszmények, akkor lehet, hogy elmaradunk tőlük, de azért valamit mégiscsak megvalósítunk belőlük, és lehet, hogy az lesz az, ami a megtartó erő. Most nyilván ezzel együtt persze a gyerekek kirepülése, főleg, hogyha esetleg ez még ott összekombinálódik azzal, hogy véget ér a munka, tehát nyugdíjba megy egyik vagy másik fél, főleg az, akinek ez úgy többet jelentett, hogy ő attól valaki, ugye, hogy egy munkahelyen, hát most ezt és ezt a feladatot végzi, esetleg egy betegség is bejön már, akkor ilyen halmozott nehézségekkel találkozik egy ilyen idősödő házaspár. Gyökösi Endre is azt mondja, hogy például, tehát hogy kell, hogy találjanak új közös elfoglaltságokat. Például az, hogy olvasnak. Akár ugyanazt olvassák és megbeszélik, vagy egyik felolvas a másiknak. Nyilván, hogyha már mondjuk nem olyan jól lát az egyik például, vagy de az, hogy valami közös ilyen szellemi tevékenységük legyen, az nyilván nagyon-nagyon gyümölcsöző, és ott már nyilván nem ismerkednek, nem olyan értelme, nem tudnak újat mondani egymásnak, de az, hogy mi jut eszük be arról, mi hogyan gondolják tovább azt, amit együtt olvastak, az viszont azért mégiscsak újszerű, meg érdekes tud lenni. Úgyhogy hát ilyesmiket tudnak csinálni együtt. Hát aztán persze jó esetben jönnek az unokák, meg hát találnak sok szívderítő elfoglaltságot maguknak, de azért az sem lehetetlen, hogy egész egyszerűen egymás társaságában jól el tudják tölteni a nyugdíjas éveiket, de mondom, ez biztos, hogy sok évtizeddel korábban kezdődik ennek a megalapozása. Kimeríthetetlen ez a téma, minden esetre a mostani műsoridőnkbe ennyi fért bele. Folytatjuk olyan kérdésekkel, amik gyakran felvetődnek, hogy például egy megnehezült házasságban csak azért érdemesek kitartani, mert ott vannak a gyerekek, vagy hogyha már a gyerekek felnőttek, kirepültek, és akkor megy szét egy pár, akkor ez vajon érinti-e a gyerekek, unokáknak az életét, és hát sok egyéb kérdés, ami a gyerek kirepülése, önállóvá válása időszakát jellemzi, ezekkel fogjuk folytatni, várjuk kedves hallgatóinkat két hét múlva is. Mára viszont elköszön a két műsorvezető,
Rubovszkiné Bodó Mária
és Lukovics Milán. Thank you.
családban, kamasz sarok. Budó Mária műsorát hallották.
Korábban elhangzott műsorunkat ismételtük.
Mária Rádió.